Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István.
Üresen álló talapzatok, névtelen utcák, szerző nélkül maradt művek. A cancel culture mindent megtesz, hogy a világ történelmének kiemelt alakjai, ha nem összeférhetőek a progresszív ideológiákkal, eltűnjenek. De elmesélhető-e egy történet főszereplő nélkül? Létezik-e történelem hősök nélkül, és kik lesznek, vagy épp nem lesznek a 21. század hősei? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Kulifai Sára, aki úgy látja, ha valamikor, ma nagy szükség van hősökre, akik a legsötétebb időkben is bátran kiállnak az igazság és a szabadság értékei mellett, és fáklyaként mutatják az utat a jövő generációinak. Példaképekre és hősökre minden önálló történelem tudattal rendelkező nemzetnek szüksége van, akik olyan életet éltek, amely zsinórmérték lehet nem csak a ma emberének, de a jövő nemzedékeinek is. Ezt már Móczár Gábor mondja. Velünk lesz a stúdióban Máté Áron, aki szerint a történelmet hősök és antihősök népesítik be. És csatlakozik hozzánk Szilvai Gergely, aki úgy véli, hősökre mindig szükség van, akkor is, ha ők is esendő emberek voltak. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Amióta 2020-ban útjára indult a Black Lives Matter mozgalom, azóta, hát hogy is mondjam, ilyen rendszer szintűvé vált Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, most már jön kelet felé, az, hogy különböző emlékműveket rongálnak meg, döntenek le, utcaneveket változtatnak meg. Tehát elindult egy komoly deheroizálási folyamat. Shakit Khan, London főpolgármester azt mondta, hogy fővárosunk legnagyobb erőssége a sokszínűség, mégis a szobraink, az utcaneveink és a köztereink egy letűnt korszakot tükröznek vissza. De hát mi ezzel a baj? A letűnt korszak is egy nemzettörténelmének a része.
Hát ugye... De ebben nincsen értékítélet, mert ugye fontos, hogy az a letűnt korszak, az most mit képviselt, és mik azok az értékek, amiket tovább lehet vinni, és tovább is kell vinni a mostani korba is, szerintem. Nagyon érdekes ez, hogy Nagy-Britanniát említetted, mert én ott egy picit azt látom, hogy küzdenek egy olyan identitásválsággal, amihez nagyon nehéz hozzá igazítani, hogy most milyen nemzeti hőseink lehetnek, és milyenek nem. Úgyhogy igazából a probléma gyökere szerintem itt az, hogy ki kéne találni, hogy mi az identitásunk, és ez ugye a bevándorlással, meg a különböző ideológiáknak az összeolvasztási kísérletével nagyon-nagyon nehéz dolog.
Gábor?
Ezek a nagy birodalmak valamitől felemelkedtek. Tehát voltak olyan alapok, amin ők létrejöttek, volt egy erős expanzió, ugye a gyarmatbirodalom nagyon erősen hozzájárult ahhoz, illetve a gyarmatbirodalom megszűnése, hogy ezek a jelentős világhatalmak egy nagyon színes népességgel gazdagodtak, vagy nem gazdagodtak. Tehát mindazok, akik a gyarmatokról oda bekerültek, azok a nemzet részének számítottak, és azáltal, hogy őket is megpróbálták egyenértékűnek tekinteni, mert hogy nem volt más lehetőségük, a demokrácia eszmény valamennyire még élt ezekben az országokban, bekeveredett egy olyan kulturális sokszínűség a társadalom hétköznapi életébe, ahol nagyon sok mindennek akartak megfelelni, miközben az ország igazi identitásának az ő eredeti felemelkedésüket meghatározó értékrendszer vagy erkölcsi rendszer volt az alapja. Tehát itt folyamatosan szembe jön velünk az az ellentmondás, hogy ha mindazok, akik politikusként, törvényhozóként, egyházi személyiségként, művészként annak az adott nemzetnek a felemelkedését meghatározták, azok, hogyha most eltűnnek a bal hátsó WC-n, mert lehúzzuk őket. Azzal most kiket szolgálunk? Azokat szolgáljuk, akik bejöttek és új kultúrát próbálnak meg magukkal behozni, vagy azt szolgáljuk, hogy valahogy kényszerű módon a sokszínű társadalmat, aminek akár demográfiai háttere is lehet, megpróbáljuk egy újfajta kultúrával, újfajta identitással ellátni. Én szerintem ez egy beépített önellentmondás, mert hogy ha kidobom azt, amire az én saját jelenlegi eszményemet építettem, és ráadásul azért ezeknek az országoknak a nagy része az továbbra is az eredeti lakosság, bármennyire is nő mindazoknak a száma arányaiban, akik újfajta népesség és akiket megpróbálnak kiszolgálni, mégiscsak egy folyamatos önellentmondásba keverednek saját magukkal. Tehát nem lehet megcsinálni azt, hogy én egy új identitást adok egy országnak csak azért, mert sokszínűvé vált a népessége, mert szerintem az egyik legfontosabb direkt tényező mögött ez.
Gergely?
Hát ha jól értelmezem, akkor ő letűnt korszakként az egész, a saját népének az egész múltját érti.
A brit birodalmat.
Nem csak bizonyos időszakokat, és ez így az elég problematikus. Tehát valójában ő levágta magát a gyökereiről. Tehát a fő probléma az, hogy letűnt korszaknak nyilvánítja a múltat. Úgy, ahogy van, mit tudom én. Már ha mi letűnt korszaknak nyilvánítjuk a kommunizmust, akkor egy olyan korszakot nyilvánítunk letűnnek, ami valóban letűnt, és ami el akarta törölni a múltat. Tehát a múlt eltörlőket zárjuk zárványba, ahogy egyébként az Antal kormány zseniálisan csinálta, hogy nem eltüntette a földszínéről a kommunista szobrokat, hanem bepakolta egy szoborparkba, kvázi így elszigetelve, ugyanakkor megmutatva, hogy ezek hol vannak. Ugyanakkor szerintem, hogy hát nyilván hát ma hőseinek is lehet szobrokat állítani, és nem feltétlenül a régiek helyére, hanem a régiek mellé. Ilyen szempontból egy kicsit erőtetettnek érzem az ő ilyen típusú szemléletüket. Nyilván ilyenkor azt szokták csinálni, hogy elkezdenek keresgélni nem csak a jelenben, hanem a múltban is olyan személyiségeket, akik megfelelnek olyan, nem tudom, nemi és bőrszín tényezőknek, akik akkor mondjuk, tudom, középkori Angliában mondjuk nem volt túl sok fekete, sőt valószínűleg egy se, és ők elő akarnak keresni egy középkori fekete, nem tudom, női szerzőt, akkor lehet, hogy ez nem fog sikerülni a brit történelemből, mert ilyen szerzőjük csak a 21. században van. És ezt érzem problémának, hogy ugye ha megnézzük akár a videó streaming szolgáltatóknak a sorozatait, meg egyebek, ugye van az egyiken egy olyan sorozat, nem is lett azt hiszem nagy siker, ami telepakolja fekete arisztokratákkal az angol múltat, ami így fikciónak is vicces, tehát
de hogy mosásnak jó.
Ezt nem tudom, mert nem ott érek, nem tudom, hogy mit hisznek el belőle. Én egyrészt néztem, ebből olyan dögunalom volt, hogy függetlenül attól, hogy milyen szereplők vannak, egyszerűen dögunalmas volt a sorozat, hogy azt mondtam, hogy akkor ez ennyi, de szerintem egyszerűen toleránsnak kell lenni a saját múltjukkal szemben, és elfogadni, hogy nem biztos, hogy a ma eszményei egyébként a jók. Tehát eleve ez a multikulturális társadalom, amit ők ma eszménynek állítanak, ez eleve egy tévedés szerintem. Tehát rosszul ülnek a lovon.
Áron?
Én azt látom, hogy elkezdték vecserélni a saját népességüket, és ehhez elkezdik vecserélni a saját történelmüket is. Tehát kidobják az ablakon mindazt, amiről úgy ítélik meg, hogy gátolja ezt a folyamatot, és nem csak a népességet cserélik le, hanem az egész kultúrájukat is. Amikor ilyen erről beszélünk, hogy multikulturális, meg az, hogy sokszínűség, hát ez engem kezd már egy kicsit arra hajazni, amikor ugye a szocialista erkölcs, a szocialista törvénység. A liberális sokszínűség az ugye azt jelenti, hogy mindenki nagyon jó, kivéve a gyevi bírót, kivéve az őshonos népességet, kivéve az európai kultúrát, mert az rasszista, nőelnyomó, és így tovább lehet végigmenni. Tehát ezeket akkor elkezdik kivenni. Most egy nagyon csúnya dolgot fogok mondani, amikor itt előjött ugye Sadiq Khan, és te pedig Gergő azt mondtad, hogy levágja magát a saját múltjáról. Tehát én vagyok benne biztos, hogy ez az ő múltja.
Nem, hanem az ország.
Van egy német film, az a címe, hogy a Hullám, Die Welle. egy nagyon, nagyon jó játékfilm, és kicsiben benne van minden probléma. Az egyik órán a holokausztról tanulnak a gyerekek, és az egyik török származású családból jövő srác fölteszi a kezét, hogy de nekem erről miért kell? Hát miért kell ezzel foglalkozni? Az én szüleim még itt se voltak akkor. Tehát ezt nagyon kevesen értik meg, hogy a történelemben tulajdonképpen egyetlen hosszú távú döntő tényező van, a demográfia. Ugye ennek van egy vulgáris változata, amit úgy hívnak, hogy azért az ország, aki tele szüli. Most ennek ezt azért egy kicsit cizelláljuk, mert azért volt már olyan, köztük mi magyarok is ilyenek vagyunk, hogy egy központi mítosz, egy központi kultusz körül egy új nemzet formálódott ki. Tehát itt azért nincsenek lehetetlenek. Viszont a történelem egész egyszerűen emberekről szól. Sőt, menjünk még egy lépést vissza, a népmesék. Mindegyik úgy kezdődik, hogy van ugye egy főhős, egy kiemelt alak. Most a történelemben is vannak ilyen kiemelt alakok, és meglepő módon emberek alkotják, tehát szemben a népmesékkel itt nincs igazából hétszűnyű koponyányi monyók és a többiek, itt emberek vannak. És innentől kezdve az, hogy mit mondunk el a szereplőkről, ezekről az emberekről, hogyan állítjuk be őket, egyáltalán szerepeltetjük-e őket, fölvonultatjuk-e őket a köztereinken, a történeteinkben, a TV-film sorozatokban, vagy azt mondjuk, hogy ezek halott fehér férfiak, mint William Shakespeare, és akkor mehetnek a kukába. Tehát ezeken áll vagy bukik az egész történet. És a baloldal igazából ez az egész ilyen posztmarxista vagy neomarxista, tehát ezt most már elkezdte elkapni, mert az eredeti marxizmusban ezt eldugták. Tehát ott ugye a nagy világformáló erők, az ilyen személytelen folyamatok, mindig az a kérdés. Énként ma is egy kicsit erre hajaz, hogy az nem a személyek számítanak, hanem az intézmények.
Struktúrák.
Csak ki van benne, ugye mindig ez a kérdés.
Igen, nem csak ez a kuka egyre éhesebb és egyre nagyobbra tátja a száját. Mert például egy friss dolog, hogy a berlini tartományi szenátus megrendelt egy tanulmányt, amiben az utcanevek újra struktúrálását és újranevezését kérte meg, és ebben a tanulmányban olyan dolgok vannak, hogy például Luther Mártont, Richard Wagnert, Konrad Adenauert, aki nélkül nem létezne az Európai Unió.
A jóléti fasizmus.
Ki kell kukázni, mert hogy, Luther Márton nem, nélkül nem létezne a kapitalizmus jelenlegi formája például, tehát azért a kapitalizmusnak egy nagyon erős...
Ezzel a bajuk a zöldeknek amúgy, tehát hogy...
Igen.
Tehát, szerintem Luther Márton nélkül, bocsánat, a német kultúra, mint olyan, szóval nem tudjuk, hogy milyen lenne.
Így van. Na most, hogyha ezek följönnek, akkor itt már nem csupán arról van szó, hogy történelmi személyiségeket dobnak ki, hanem egy eszméletlen nagy baltával esnek neki a legmélyebb gyökereknek. És itt azért, innentől kezdve azért jó, hogyha fölvesszük az alusisakot mondjuk.
Hát Áron említette a neomarxizmust és a baloldali alapokat. Ugye az egész cancel culture, az eltörlés kultúrája, az teljesen nyilvánvaló párhuzamban áll a múltat végképp eltörölni, rabszolgahat, indulj velünk szlogenével.
Internacionáli az egy kiváló példa erre való.
Abszolút kiváló példa. És megnézzük a mai politikai, európai baloldali politikai erők, az Internacionálit nagy lelkesedéssel éneklik, tehát ők ugyanebben a sodorban állnak benne, és hogyha eltörüljük a kultúránknak, az identitásunknak az alapjait, és itt szerintem muszáj beszélnünk arról is, hogy mit jelent az, hogy identitás, tehát van-e ilyen, hogy identitás, van-e ilyen, hogy nemzeti identitás, van-e ilyen, hogy európai identitás, mert szerintem a nemzeti identitásnál még fontosabb az európai identitás kérdése, mert az Európai Uniónak szerintem a jövőjét most itt...
Németországban föl kell tenni ezt a kérdést akkor, amikor Angela Merkel megválasztott kancellár dobta ki a német nemzeti színű zászlót a kukába a győzelem napján?
Hát, de a németeket emlékszem egy nagyon meglepő vagy megrázó példán keresztül ismertem meg, hogy ők hogyan viszonyulnak ahhoz a kérdéshez, hogy mi az, hogy nemzeti identitás, hogy egy másik nemzet tisztelete. Katalóniában voltam, és a Katalán Nemzeti Ifjúsági Kórus nyitó koncertjén ott voltunk, és volt egy fiatal német lány velünk, aki amikor a katalánok felálltak és elénekelték a katalán himnuszt, hát ott ugye az ő katalán identitásukból ez volt a legfontosabb, ő nem állt föl, és kiderült, hogy tudta, hogy a katalán himnuszt énekeljük, de azt mondta, hogy ő senki himnuszára nem áll föl. 2006-ban, amikor a sajátjánál se.
Gondolom, arra különösen nem.
Ez ilyen a második háborús.
Egy 20-néhány éves lány volt. 2006-ban, amikor a németeknél rendezték meg a foci világbajnokságot, akkor be volt rezelve a teljes progresszív német társadalom, hogy a németek újra a nemzeti himnuszt éneklik vörös fejjel, sörmámorban, a stadionokban. És ráadásul még sikeres is hozzájuk a csapat. Mert hogy föléled egyfajta nemzeti identitás, ami az összes európai nemzetben, a mögöttünk álló, ki mikor lett nemzetté, ugye Magyarországnak ebben óriási nagy előnye van. Tehát a török kortól, a tatárjárástól, a Habsburgtól, az összes többi nagyon konfliktusos időszaktól teljesen függetlenül mögöttünk van egy 1000 éves történelem. Ha megnézzük Németországot, azért a Bismarcki német egyesítés folyamata nagyon sokféle különböző, akkor még elsősorban ugye népvándorláskori törzsek alapjain létrejött kicsi kis hercegségek meg részállamok összekovácsolásából adta össze Németországot, de mégiscsak van egy ilyen, hogy német identitás, van egy német-római császárság hosszú-hosszú száz évek kultúrájával és identitásával mögöttük, és ők mégis ezt gyalulják le. Tehát szerintem a második világháború után, ha Németországot nézzük, az a fajta kollektív bűnösségen alapuló teljes identitás eltörlés, amire a németeket rákényszerítették, hogy nem lehetett beszélni arról, hogy mi német nemzetként bármit is érzünk. Hát számtalan ilyen beszélgetésem volt üzleti területen német partnerekkel. Akkor miért csodálkozunk azon, hogy belőlük ez a fajta érzékenység teljesen hiányzik. Tehát innentől kezdve Németország, mint az Európai Unió legerősebb állam, a legnagyobb gazdasági ipari hatalommal rendelkező állam, nem képes nemzetként viselkedni, és mellette pedig irgalmatlan erős lenyomata van az egész európai működésen. Akkor hogy tudjuk feloldani ezt a problémát olyan országok, mint Magyarország és Németország között, miközben van egy nagyon erős gazdasági együttműködés, de Európáról és magunkról, mint országról, mint nemzetről, mint megmaradás központú vagy túlélés központú kultúráról vagy identitásról egészen mást gondolunk. Tehát nem véletlen az, hogy a németek teljesen másként viselkednek egy ilyen ügyben, és nem rohan ki az utcára fejszével meg baseball botokkal a hétköznapi német polgár, hogy agyon csapja, vagy miszlikbe vágja azt a polgármestert, aki egy ilyet egyáltalán fölvet, hogy a Luther Márton utcát próbáljuk meg átnevezni és megszüntetni.
Bocsánat István, csak itt cizelláljuk egy kicsit, mert Gábor történelmi víziójában egy kicsit összekeveredtek a dolgok, ezt azért tisztázzuk le. Tehát Németországban egy nagyon régi német identitás van. Tehát mondanám azt, hogy szinte ugyanolyan régi, mint a magyar, sőt, mondjuk talán még 1-200 éve, bár mindegy, ebben nem menjünk bele, meg aztán
más.
Majd itt először.
Más ez a német
igen,
identitás.
De az más kérdés, hogy ott nagyon erős volt a regionalizmus mindig, de ennek nincs köze az, hogy törzsek meg ilyesmi, mert a 19. század végén ez már egy régebbi ügy, tehát ez egy kicsit olyan tisztázatlan volt, viszont az igaz, hogy ott tényleg volt mindig egy regionális identitás is. Tehát persze ő a nagy német világ részének vallotta magát, de mellette volt az, hogy ő nem tudom, bajorországi, vagy porosz, vagy ilyesmi. Most én szerintem abból, amit a Gábor itt hosszan elmondott, az a lényeg, hogy a második világháború után, és különösen az 1968-as nemzedék tevékenységét követően a németek egyszerűen arról kezdtek elgondolkozni, hogy kell-e ilyen, hogy német. Ezt egyes amerikai zsurnaliszta fordulatokban szinte civilizációs öngyilkosságként írják be. Az más kérdés, hogy ott azért volt mivel szembenézni. Tehát azért ott volt minél gondolkozni, csak nem az volt rá a válasz, hogy előszedünk esetleg egy korábbi német identitást. Próbálták ezt a konzervatív kancellárok alatt, hanem az vett rá a válasz, hogy minden rossz, ami német. Tehát ezt én azért így foglalnám össze.
A létező szocializmus ugyanezt megcsinálta a létező szocialista országokban. minden rossz, ami nem szocialista.
Sőt, egyébként ez már a francia forradalommal kezdődött, hogy régebben nyújjak vissza, akik ugye lefejezték a szobrokat, konkrétan lefejezték a szobrokat a katedrálisokban és más helyeken, kipakolták a királysírokat, ugye terjengett ott a büdös, hát nem akarom elmondani, hogy ez, tehát miben voltak a királyok betéve, és miket nyitottak fel, de ilyen, elég ilyen barbár jelleggel próbálták felszámolni a francia múltat akkor is, és hát elég nagy rombolást hajtottak végre, annak ellenére, hogy nem 40 évig voltak, hanem tudom, napoleonik számoljuk, akkor ilyen 15 év, hiszem, nem emlékszem pontosan, de pont elég idők volt arra, hogy ők is ugye felszámolják a múltat, sőt, ugye ők több módon fel akarták számolni a múltat, a legfőbbén kultuszára mindenki emlékszik az iskolából, de vezették a 10 napos heteket, tehát a időszámítás is átvariálták, át akarták variálni Franciaország megyetérképét, mert ilyen egyenlőbb és kockább alak, mint egy USA térképre néztünk volna rá, olyasmit terveztek. Sőt, a Robespierre még azt is előirányozták, hogy a templomokat le kell nyisszantani, hogy így egyenlőbbek legyenek.
Ott jött be az első fűnyíró el.
Tapossátok el a gyalázatost.
Igen, igen. Szóval, és ott a közötti bizottság még is fogalmazta, hogy ők kreálni akarnak egy új embert. Expliciten ezt mondták ezzel, hogy múltra levágva, új ember. Nem jött össze, nem új embert kreáltak, hanem egy csomót kinyírtak a guillotine-na, köztük saját elvtársaikat is, de ez egy eléggé jellemző előképe a kommunizmusnak. Végül is a kommunizmus az ennek a szellemi utódjának tartotta magát. Jó, sőt, ha itt van, a mai progresszívek is szerintem.
Itt van előttünk ez a rengeteg negatív példa. Ez a sok tragédia, ami tényleg gyilkosságokkal. Az, hogy a kultúrák eltörlése a történelem bizonyos korszakaiban egyenlő volt a genocidiummal. Egészen közelmúltban is, ha már a német példát hoztuk. Akkor mi az oka, hogy megint beleesünk ugyanabba, vagy belelépünk ugyanabba a folyóba, amibe egyébként nem lehetne?
Hát a történelem az mindig ismerti magát, ez nyilván közhely, de nagyon-nagyon igaz. És hát itt most rengeteg ilyen történelmi dologról beszéltünk, de amiben én látom itt a problémát, az az értékrombolás, ami rengeteg területen működik a társadalmakban, és ez csak egy szegmense, hogy aki megtestesíti azt az értéket, amit én le akarok rombolni, azt is le kell rombolni. És amiben ugye én aktív vagyok így újságíróként, az ugye a szabadságjogokra irányuló fenyegetések, és hát azt látom, hogy van egy ilyen érzékenység diktatúrája, ami erre is kihat, a történelmi hősökre is kihat, a jelenlegi hősökre is kihat, és tényleg az látszik, hogy ahhoz az ideológiához akarják szabni a történelmet is, a jelenlegi beállítottságot is, amit a többség képvisel, vagy az uralkodó réteg képvisel, és ezzel ugye számos olyan alapértéket aláásnak, ami később ugye vissza tud ütni. Úgyhogy ezért is nagyon fontos a történelmi hősök, meg a jelenlegi hősök szerepe is, hogy milyen értékek alapján mondunk hősnek valakit, milyen értékek alapján vonjuk meg tőle ezt a címet. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos kérdés, és ezért is ugye például Magyarországot nézzük. Nagyon-nagyon nagy erő van abban, hogy például itt a diákok ügynőnek föl, hogy egy Dobó Istvánra nézhetnek fel, vagy vannak olyan történelmi szereplőink, akiknek rendkívül fontos volt a nemzeti identitásnak a védelme, a szabadságnak a védelme, és a saját példámból is tudom, hogy nekem például a saját identitásom kialakításába is rendkívül sokat segített ez, és olyan értékeket tudott kihozni belőlem, ami egyébként nem jött volna ki. És itt jön be az, hogy egy multikulturális társadalomban, ahol minden érték úgymond egyenlőként van kezelve, ami gyakorlatban azért nem így van, de próbálják ezt kommunikálni, ott nehéz olyan erényeket kiemelni, ami utána kihozza a nagyságot az emberekből, és kihozza azt, hogy egy értékes társadalmat építsenek, és olyan irányba vigyék tovább az országaikat, ami előre visz, és nem a romlásba.
Oké, de kell ez ellen harcolni, és ha kell, akkor hogyan kell?
Hát egyértelműen kell ellene harcolni. Itt megint azt hoznám, amit talán számos korábbi műsorban is elmondtam, hogy az értékek mellett ki kell állni, határozottan ki kell állni, és nem gyártani kell hősöket, hanem fel kell ismerni a hősiességet azokban az emberekben, akik kiállnak ezek mellett az értékek mellett, és őket kell piedesztára emelni, és őket kell bemutatni a társadalomnak, hogy ez az a világító torony, ez az a fény, amit követni kell, és ez fog egy jó irányba vinni. És úgy látom, hogy nyilván ezt a politikai körök is próbálják csinálni, de ugye ez a nehéz ebben, hogy az örök értékekkel kapcsolatban is egy óriási vita megy, hogy mi a jó, mi a rossz, mi az igaz, mi a hamis, és egy ilyen végtelen relativizmusban ezt rendkívül nehéz megvalósítani.
Szerintem egyébként az a nagyon furcsa, én próbálok ugye történészként egy kicsit így visszafelé is gondolkozni, hogy jelenlegi liberális értékeket kérnek számon történelmi figurákon. Tehát így lesz mondjuk Szent István királyunkból tömeggyilkos. Kész, le lehet dönteni, kezi csókolom. Na most itt ugye van egy ilyen cinikus része is a dolognak, amit annak idején, amikor hát Putyint azzal vádolták, hogy ő a Sztálin kultuszt előhozta, és ez egyébként így is van, ennek megvannak a maga okai, hogy akkor voltak különösen erősek, meg legyőzték a nyugatot, meg Európát. Ezt tegyük félre, ez egy másik beszélgetés, erről már volt itt szó. Viszont a Putyin meg visszaszólt, hogy hát akkor például Nagy-Britanniában az Oliver Cromwell szobrait azt mikor szedik le? Mert ugye hát azt valljuk be, hogy amit Írországban csinált, az mondjuk nem teljesen a szeretett szolgálat kategóriája volt, hanem inkább a népírtás politikája. De csak azt akarom mondani, hogy abban az időszakban, ez borzalmas elmondani, a brit nagyságot, a brit, vagyis nem is brit, hát akkor még ugye angol, az angol érdekek, az angol megjelenés, meket itt azért benne volt egy elég harcos protestantizmus is, azt akkor Oliver Cromwell képviselte, és abban a korszakban ezek, hát ebbe úgy nem
volt annyira... Még az liberálisok.
Igen, tehát nem az volt, hogy ő a jótét teljesen ártatlan bárányokat, tehát csak azt akarom mondani, hogy miközben azt mondjuk, hogy ugye ilyen értékválság van, meg relativizmus, valójában van egy ilyen standard, egy liberális szett, amihez képest így ki lehet pécézni, miközben én szerintem egyszerűen nem kérhetőek számon, utólag a történelmi alakokon azok a dolgok. És itt most ne próbáljuk meg belemagyarázni, ugye a vészkorszak magyarországi nyitányának 80. évfordulóján vagyunk, tehát azért az az erkölcsiség már akkor is létezett Európában, hogy a másikat nem deportáljuk el, és nem rakjuk be a kemencébe. Tehát itt ez most ne, ez egész egyszerűen nem erről szól.
Sőt, tehát ugye az Európai Unióban a Magyarország kapcsolatos viták egyik része az, hogy megnézzük, hogy hogy szólalnak föl mondjuk francia szocialista képviselők, akik a francia szélső baloldal kiváló hagyományának a képviselői, továbbra is ők ugye azt mondják, hogy ez a kereszténység, meg ez a nemzettudat, ezek a történelem szemén dobjára valók, mert hogy ez vezetett a nácizmushoz. De valójában ez nem igaz, mert hogy a nácizmus az a modernitás 20. század terméke, nem pedig a hagyományos életmód és...
A marxizmus pandantja.
Igen, az a kereszténység, ez szembe jött létre, ha megnézzük, akkor egy csomó konzervatív arisztokrata, meg egyebek tervezgettek merényeket Hitlerre, vagy nem kedvelték, vagy egyebek. Tehát van egy ilyen rossz áru kapcsolás, hogy a nemzeti gondolkodást egy szélséges nácizmussal, amire ráadásul birodalmi gondolat.
Igen, ez egyébként szovjet örökség is, hogy akkor igen. Az ellenfél az ugye az F betűs szó.
Igen,
fasiszta, igen. Kész.
Igen, szóval van egy ilyen gondolati, mindset mondja az angol, egy ilyen gondolati beállítódás a progresszív oldalon, és egyrészt ezt kell dekonstruálni szerintem részben, rámutatva, hogy ezek a kapcsolatok nem léteznek, vagy nem úgy léteznek, hanem mondjuk pont, hogy a kereszténység visszaesése okozta űrbe, nyomult be többek között a nácizmus, de nem csak egyébként, mert a kommunizmus az abszolút ugyanezt csinálta. Másrészt ugye kérdezte...
Megteremtette magának az űrt.
Meg, igen. Másrészt, vagy legalábbis a résből csinált egy, kiszélesítette magának a terepet. Másrészt nyilván egy önemzedéket se lehet megvédeni a hibáktól, tehát nincs olyan varázseszközünk, amivel eleve immunissá tudjuk tenni a önemzedékeit, akár téveszmékre, akár más hibákra és bűnökre, és a jövő ember is ugyanúgy esendők, tehát el tudnak követni ilyen hibákat, hogy törölnek hősöket a múltból, ahogy a múlt hősei is, és itt most ugye a cancel culture másik ilyen nagy, minket nem érintő kérdéskör is utalnék, Amerikában az elnökök, meg volt nagy emberek szobrának ledöntésére azért, szó szerinti ledöntése azért, mert mondjuk éppen rabszolgatartók voltak, ami csúnya dolog, meg én nem Magyarországról nézve kicsit abszurd, hogy az USA-ban a 19.
Adták
században
vették, ugye?
Adták, vették az embereket, ráadásul faj alapon, mert ugye rabszolgaság mindig részlet a történelemben, de nem faj alapon.
Ez azért nem egészen így van, volt, mert azért, az arab világban azért igen, volt igen. A fekete rabszolgaság már jóval előbb.
Igen, hát eladták, igen, ugyanazok mindegy, Afrikából. De hogy szerintem itt az a kérdés merül fel, hogy a hősöknek tökéletesnek kell lenni, vagy pedig megengedjük, hogy ők is hibázó emberek voltak, sőt, mint több, akkor a koruk standardjét követték, mert ha valaki egy utolsó rabszolgahajcsája és kizárólag rabszolgakereskedelmen foglalkozik, mint mondjuk a Django című filmben, akkor az nem hős. De hogy Thomas Jeffersont ki akarják tiktatni, mint alapító és elnök, meg egyetem alapító az USA történelme, vagy George Washingtont és másokat, azért, mert egyébként rabszolgatartók voltak, holott egyébként mindkettő elgondolkozott ezen, tehát hogy azok közül a jobbak közé tartoztak.
De látod, már most is itt magyar.
Ez eleve vicces, vagy szánalmas.
Ezeket a történelmi alakokat úgy állítják igen. Be, úgy állítják be, hogy tulajdonképpen az európai, most már egyébként ki is mondják, a fehérbőrű, keresztény vallású embereken kívül, tulajdonképpen mindenkinél ez bocsánatos bűn, akármi volt.
És nekik fel kellett volna ismerni,
kultúránál. Ez egy olyan
és
dolog,
nekik fel kellett volna ismerni, hogy ez tévedés. Egyébként van ilyen magyar radikális baloldali véleményportál, ami kifejtette azt, hogy hát nincs felmentés, mert hogy miért nem ismerte fel, hogy a rabszolgasság az dolog, és nem kéne csinálni.
Na, de itt nagyon fontos szerintem beszélnünk arról, hogy ezért a történelemben van egy folyamatosság. Egy folytonosság. Igen. És hogyha arról beszélünk, hogy hogyan lehet a hősöket létrehozni és validálni és átadni a jövőnek, akkor ugye a jövő generációja csak a múlt hőseiből, meg a múlt példaképeiből tud táplálkozni. Tehát, hogyha feltételezzük azt, hogy egyszer csak a történelmet el lehet vágni, és azt mondani, hogy semmisnek tekintünk azt, ami korábban volt, akkor mit adsz át a jövőnek? Ugye említetted a vészkorszak kezdetét. Tegnap a parlamentben szinte mindegyik a zsidóságnak, akár az izraeli államelnökről, akár a nagykövetről, akár a többi magyarországi zsidó szervezet vezetőiről, akik ott felszólaltak, beszélünk. Nagyon sokan kiemelték azt, említve azt, hogy Magyarország milyen példaértékűen kezeli az antiszemitizmus zéró toleranciáját, hogy egy olyan épületben beszélnek, ahol meghozták a zsidó törvényeket, de Magyarország történelmi folytonossága megengedte azt, hogy ugyanarról a pulpitusról ő most megemlékezhet a saját családtagjairól és túlélőiről egy olyan országban, aki a mai korban ezt helyre tette, és másként fogja fel, és tudja, hogy ezzel kapcsolatban tennivalója van. Tehát, hogyha elvágjuk a történelmet valahol, akkor nem tudjuk átemelni a hősöket, nem tudjuk átemelni az embermentőket, a zsidómentőket se, tehát, hogyha el akarjuk törölni a vészkorszakkal kapcsolatos teljes történelmi múltat, akkor nem tudunk senkit átemelni, akikről egyébként a budai meg pesti alsó rakpartok el vannak nevezve, egyébként nagyon helyesen, és nekem egy nagy fájdalmam, hogy akár a magyar történelmi filmgyártásban ezekről a hősökről egyelőre még nem emlékeztünk meg. Pedig számosan vannak, akikről beszélünk, Áronék is a Nemzeti Emlékezet Bizottságában állítanak példaként elénk nagyon komoly tetteket végrehajtó önfeláldozó hősöket, de ezeket az étoszokat, ezeket a mai fiatalság elé kell hozni, hogy hogy az embermentés egy ilyen vészkorszakban, az önfeláldozás, a saját egzisztenciám, anyagi helyzetem, saját biztonságom félretételével, az egy emberi példaképszerű működés volt. És hogy fogja ez a mai fiatal generáció megtanulni azt, hogy egy ilyen vészkorszakban hogyan működhettek a helyes erkölcsi iránytűjű emberek, hogyha azt a vészkorszakot is, meg annak az emblematikus figuráit, most akár pozitívak, akár negatívak, teljesen kitörőjük a történelmből. Nincs viszonyítási alap, nincs kapcsolódás, nincs folytonosság. És innentől kezdve, ha egyszer csak nyomunk egy reset gombot, mert azt mondjuk, hogy át akarjuk alakítani demográfiailag a saját nemzetünk vagy államunk összetételét, akkor innentől kezdve, hogyha elfelejtjük az alapítóknak a kultúráját, akkor onnantól kezdve nem tudunk semmit tovább.
Az amerikaiak ugye ez egy azt is megcsinálták, hogy és ettől kezdve felmerül a kérdés, hogy biztos ez a rabszolgaság az ő fő gondjuk, hogy Lincoln szobrát ledöntötték, mondván, hogy paternalista alapon állt a feketékhez, ugye aki felszabadította a feketéket, más kérdés, hogy nem ez volt az esetleges cél, de hogy a rabszolgatartó delet legyőző Lincolnnak a szobrát ledöntötték. Másrészt Frederick Douglassnek, egy elrabolt és 10 évvel később szabadult fekete rabszolgának a szobrát is ledöntötték, ugyanazok miatt, ami teljesen, nem tudom, hogy nem ismerik a saját történelmüket, vagy ez miért, vagy nem szabad, hogy ilyen depresszív példák befolyásolják az ifjúságot, mint egy elrabolt szabad fekete, aki 10 évig rabszolga volt, de hogy ilyeneket is. És utána ledöntötték még valamelyik francia uralkozó szobrát is, egyik Lajos, 9. Lajosét, azt hiszem, Saint Louis-ban. Ez biztos, rég nem biztos. Arról szólt, ami...
Igen. Tehát ott a biztos, ami biztos alapon menne a dolog, de azért bennem fölmerült egy kérdés, lehet, hogy provokatív, de szerintem abszolút reális. Ki mondja meg, hogy ki a zsűri? Mert hogy a bizonyos civilizációs fejlettségi fokokon mindig kialakul egyfajta társadalmi konszenzus. Tehát konszenzus, vagy egy hatalmi diktátum, mert az 50-es években volt hős Piók Elignác is, meg Dózsa György is, csak Dózsa György akkor másféleképpen volt egy kicsit hős. Meg Rákóczi Ferenc, meg József Sztálin, meg mit tudom én.
Volt egy igen, de ez egy illegitim hatalom tevékenysége volt.
Hogy nem az a kérdés, hanem az, hogy ki határozza meg, szerintem az igen. István ezt akarja.
Ki a zsűri? Igen. Ki
hát ott egy illegitim hatalom volt a zsűri.
Ki jelöli? Nem is ki a zsűri?
De gyökeresedett meg.
Mondhatja magáról a BLM, hogy én egy legitim zsűri vagyok. Mondhatja magáról adott esetben mondjuk a berlini tartománynak a bizottsága, hogy én egy legitim zsűri vagyok, és tessék szíves lenni engem hagyni abban, hogy én azt mondjam Luther Mártonról, hogy ő egyébként egy senki házi.
Na de a BLM nem mondhatja kis magáról egy értelmes értékalapon működő államirányítás mellett, hogy én vagyok a zsűri. Ki mondja, oké, csak kérdés az, hogy ennek milyen következménye van, hogyha ő ezek alapján elmegy, és ledönti a szobrokat, és ennek nincsen következménye.
Mert a probléma akkor már ebből... is legitimizálták a zsűriségét.
Itt van egy amnézia probléma, tekintve, hogy azt a tartományi vagy városi vezetőséget, akik ezt a zsűrit keltották, valakik megválasztották.
Így van.
Tehát, hogy de ezekben az országban demokráciában élünk.
Tovább osztik a felelősség egyébként.
Élünk. Hát oké, de hogyha de egy demokráciában az, hogy ki van kormányon, az meg a választók felelőssége. Tehát ha ők tartósan ilyen, lehet, hogy ők nem értenek egyet mondjuk a többség Luther Márton Ruhán az utcák átnevezésével, és akkor mondjuk a következő választáson ejtik ezt a bagást, de azért ők választották meg őket. De
azért beszélünk itt egy államépítésű, meg hosszú távú államfenntartási koncepcióról is. Tehát, hogyha a demokráciának minden gát nélkül teret engedünk, és a most elnézést a kifejezésre, de a kontraszelektáltak kerülhetnek hatalomra, akik engedik azt, hogy egy nemzet a saját erkölcsi és államisági alapjait le tudja dönteni, ott az ország meg is érdemli azt, hogy egy idő után ilyen sorsa jusson. Ugye az a baj, hogy most ebből a székből mi ezt nem tudjuk eldönteni, hogy ennek hosszú távon mi lesz a következménye.
De rámutathatunk a zsűrikre. Rámutathatunk hát arra, hogy ezek a zsűrik legitimek vagy nem legitimek, és lehet formai logikai alapon kihozni, hogy igen, a BLM adott esetben azért legitim, mert az az önkormányzat, ahol ezek megtörténtek, és az
de BLM-t nem látható meg senki, demokratikus alapon nem legitim a BLM.
Nem támadták meg, tehát ilyen értelemben
Hát nehezen tudjuk megítélni.
Működik a szubszidiaritás elve.
Nehezen tudjuk megítélni, hogy például magyar nézőpontból egy angol szász demokrácia hagyományokkal rendelkező állam formában hogyan értékelik ezt. Tehát ugye itt az amerikai választások kapcsán döbbentünk meg azon, hogy miközben Magyarországon ilyen kicsi nüanszokon vitatkoznak, hogy lehet szigorúan ellenőrizhető bármelyik választás, közben Amerikában olyan lovak közé dobott gyeplőkkel megy a választás, amit itthon el nem tudnánk képzelni. Tehát az ottani demokrácia érzékelés...
Az Egyesült Államokban működik a holtkéz szavazata, mint kiderül.
Igen.
Működik,
igen,
de ez egy külön más
kérdés. Szerintem itt arról kell beszélnünk, hogy hosszú távon mi mit gondolunk a saját megmaradásunknak, meg a saját államiságunk fenntartásának az alapjaiként. Tehát, hogy a hős kultuszt és a történelem folytonosságát és a múlt példáiból való tanulást, illetve a múlt pozitív példáinak a mai korra való vetítését mi hogyan végezzük el itthon. Hogy itthon ki lehet a zsűri, és ki mondja meg azt, hogy ki a hős, ki nem a hős, ez is egy összetett kérdés, de én például a mi tétel mondatunkban nem véletlenül fogalmazta meg azt, hogy szerintem létezik egy nemzeti minimum, ami a magyarság történelméből és igazi történelmi jellegzetességeiből, államfelfogásából, nemzetfelfogásából származtatható. Tehát ebben van egy szabadságeszmény, egy megmaradás eszmény, egy nyelvhez kötődő, identitáshoz kötődő eszmény, ami a nemzet hosszú távú túléléséhez kapcsolódik. Ez az, amit szerintem nekünk a jövőre mindenképpen vonatkoztatnunk kell, és át kell adni, és ebben én bízom benne, hogy lehet nemzeti minimumot találni. Ha Petőfit megnézzük, József Attilát, ugye hatalmas nagy irodalmi figurái a magyar kultúrtörténetnek. A kommunisták is elzabrálták őket, mert rájuk tudták húzni, hogy ők egy ilyen baloldali gondolkodáshoz kapcsolódó költők, és a nép fiaiként ki lehetett őket ilyen szempontból is állítani. De azért a történelem ezeket mind helyre rakta, és ma tudjuk József Attilát és Petőfit az ő saját eredeti igazi jól megérdemelt helyükön értelmezni, és ikonok tudnak lenni hosszú távon is.
Bólogatsz erőteljesen, Sára. De nem válaszoltál a kérdésre, hogy ki legyen a zsűri.
Ki legyen a zsűri. Én azt mondanám, hogy a nép, de ezzel vannak problémák, ahogy már az előbbiekben megtárgyaltuk. És akkor itt lehet, hogy még korábbra is mennék. Említetted, hogy mennyire ismerik a történelmet, és szerintem ez nagyon-nagyon kulcsfontosságú dolog, mert egyre kevésbé ismerik szerintem a fiatalok a történelmet.
A TikTok nem a történelemről szól.
Nem most igazán.
Ez nagyon, nagyon ironikusnak hangzik, de van benne.
Az a baj, hogy az ő hőseik, azok már nem azok a történelmi hősök, akik teljesen természetes, hogy nekünk meg inspiráló személyiségek, mert nem feltétlenül tudja a mai társadalom, vagy tudta még eddig trendivé tenni őket. Egy olyan nyelven, vagy egy olyan módon bemutatni nekik, amin átmegy az az érték, hogy ez az érték, ez neked is kell, és neked is jó, hogyha tovább viszed. A TikTokon tényleg a legalja, a társadalomnak a legalja nyilvánul meg a legaktívabban, sajnálatos módon, és mivel egyre kevesebbet olvasnak a fiatalok, ezért megint csak nehézkes, hogy hogy.
De például szerintem a Petőfi film az pont ilyen, ilyen eszközökkel.
Ez egy jó irányba, igen.
És pont így vitte át, hogy ez egy olyan srác, akivel te tudsz esetleg azonosulni.
Hát és akkor hadd hozzam nagyon jó példaként azt, amit Áronék indítottak el egy kiváló jó projektként.
A magyar hősök, és igen. Ebből mi csináltunk ugye egy színpadi produkciót, tehát a magyar hősök kötetéből egy színpadi produkciót is. Én szerintem az is egy nagyon fontos kérdés, hogy minden egyes korszakban a kulturális elit határozza meg, tehát mindig ő a zsűri.
Így
visszagondolunk, akkor nem tudom, a 19. században a feltaláló. Ugye ez volt egy nagy ikon, ő volt a hős. Azt úgy megénekelték, mit tudom, Tesla és a többiek, Bell, Puskás Tivada. Aztán jött egy másik kor, amikor már egy másik Puskás lesz a hős.
Igen.
És a mai napig.
És a mai korban a Tesla mit jelent?
Ugye, na de egyébként most, tehát ott, én el tudom képzelni, hogy az illető egyszer egy szobrot fog kapni, mert mert ő van egy ilyen ikonként.
Igen, csak nem a szemét kapcsolod már hozzá.
Hát egyébként még egy picit azért kapcsolódnak személyek, viszont egy csomó olyan villámgyorsan lejáró szavatosságú hős van, akire nem is emlékszel, azt se tudod, hogy ki volt. Tehát a hírnév egy pillanatra felkapja ezeknek a kicsit zavaros vizeknek a lakóit, ilyen sikamlós történetek megforgatódnak, aztán így hús, eltűnnek. Hát most nem akarok itt más produkciókra utalni, de hát egy-egy ilyen reality show-nak a hősei, ugye, hát úgy volt elmondva, hogy azt mindenki tudja, hogy mit csinált aznap, mit reggel, de ma már azt se tudjuk, hogy ki volt.
Hát igen, ez a celeb sors.
De hát ebben az oktatásnak is óriási nagy felelőssége van.
Na,
hadd meséljek, de egy óriási jó élményünk, mert kormányzati támogatást kapott a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program, ami egy 2,5 évvel ezelőtt elindított kezdeményezésünk, ami kifejezetten azt célozza meg, hogy a 12 és 18 év közötti korosztály intézményesen kapcsolódjon össze a történelmi hősökkel, helyszínekkel, eseményekkel, és élményt szerezzen. Tehát tényleg itt valahol át kell hidalni azt, hogy a gyerekek kevesebbet olvasnak. Nem elég azokra lőni csak, akik szívesen olvasnak, vagy akik szívesen megnéznek egy rövid kis videót, hanem azokra is lőni kell így idézőjelben, tehát célpontként, célszemélyként, akik a hétköznapi életet élik. El kell őket vinni, érzelmileg be kell őket vonni, élményt kell nekik adni, meg kell találni azt a pontot, ahol ők érzelmileg tudnak valamilyen módon kapcsolódni a magyar sorshoz, a magyar történelemhez.
Fordítsuk le 21. századra. Igen. Hogyan lehet hősöket trendivé és felszívé tenni?
Egyébként körül kell nézni, bocsánat, akár a sport területén is. Tehát ezzel szembe kell nézni, hogy mit tudom én, a Walter von der Vogelweide, vagy az Ulrich von Liechtenstein megénekelte, hogy melyik lovag mit csinált, ma nem ezt fogják megénekelni. Ha már kérem szépen a mai modern világ hőseit körül próbálunk kereskedni, tessék körülnézni a sportpályákon. Tehát egy Darnyi Tamás, ne egy Egerszegi Krisztina, hogy régebbieket mondjak, tehát ezek azért... Tehát valami teljesítményt maguk mögött hagytak. És akkor mehetnénk tovább a mai
foci területére. De emlékezzetek 2016-ra.
Igen, az volt egy nagy foci forradalom.
Tehát amikor Magyarország egy emberként szurkolt. És
de ez nem biztos, tehát ez nem rossz, ezt azért mondjuk igen, el, hogy ez is egy közösségformáló erő.
Boldog és büszke volt, hogy az ő villamosára másztak fel a legtöbben.
Igen.
Igen, de ezekben a kérdésekben az is nagyon fontos, hogy az az adott hős mondjuk egy interjúban hogyan nyilvánul meg. Mit tekint a saját sikere?
Tehát mondjuk egy Mario Balotelli, ugye egy külön téma.
Hát az abszolút, abszolút. Most én nem akarok direkt magyar példát mondani, de mondjuk amikor az ember meghallgatja...
Akkor mondjál egy magyar olaszt.
Marco Rossit meghallgatom, hogy ő hogyan beszél a családról, hogyan beszél a hitéről, hogyan beszél a magyarsághoz való viszonyáról, hogy mit jelent neki azt, hogy ő... magyar állampolgárságot kapott. Hogy mennyire nem adná föl a magyar szövetségi kapitányságot bármilyen 5-ször, 10-szer, 100-szor annyit fizető állásért, mert hogy számára ez egy érzelmi identitásbeli elköteleződésé vált. Tehát őket lehet, mert az ő szavait isszák mindenhol. Hát most beszélünk arról, hogy szegény Milák Kristóf nyilatkozik, vagy nem nyilatkozik. De ha a sportolókat, akik tényleg ikonok a fiatalok számára, és az a baj, hogy csak a mai sportolók ikonok a mai fiatalok számára, tehát hiába fantasztikus, amit mondott Darnyi Tamás és Egerszegi Krisztina, vagy akár ahogy ők egymásra utaltak, a ma fiataljainak az ő nyilatkozataik már nem igazából jelentenek semmit, tehát a mai sportolókat kell valahogy megtalálni, azok, akik jó példaként be tudják szippantani a fiatalok érdeklődését vagy a figyelmet.
Én azért ezt hozzátenném, hogy szerintem azért Magyarországon nincs annyira rossz helyzet hős ügyben.
Igen. És hát térdig
akár szedjük a TikTokot, persze. Akár nem. Egyrészt mindenkorban volt egy rakat olyan éppen forgalomban levő szerző, hős, nem tudom, vezető, vagy bárki, akit később, aki nem emlékezünk, de abban a korban fontos szerepet játszott, mondjuk. Tehát nem várható el a kortársaktól, hogy tudják, hogy 50 év múlva ki lesz hős, és hogy csak annak csinálnak kultuszt. Tehát ez szerintem egyrészt egy üdüleges folyamat. Másrészt független attól, hogy van TikTok, meg minden egyéb, azért szerintem az iskolában általában az ember kevéssé rajong a történelmi hősökért, kéve egy másik talán megfogja. de általában az történik, hogy az iskolai oktatásnak beleértve ősöket, ugye később van hatás, amikor az ember felnő, rájön, hogy mégis jó végigjárni, nem tudom, templomokat Erdélyben, ami untozták kiránduláson, vagy bármi egyéb.
Igen, ott és válik ősé majd... Szent László például az ottani.
Én meg választ hivatást, valamit tanul fog egyetemen, amit utált az iskolába. Szóval, hogy az iskolai oktatásnak lehet, hogy ő nem jegyzi meg az összes ősünket ott egy kapásra, és mindenkit utál éppen, de majd felnő, akkor majd meg lesz hatása, ugyanúgy, ahogy az én gyerekkoromban a tévét szitta mindenki úgy, mint a TikTokot. Értem, hogy kicsit másra van.
De Gergő, akkor én most egyetlen egy dolgot de... itt még hadd dobjak be, nyugodtan vessetek a mókusok elé. Kérem szépen, mese per rajzfilm hősök. Tehát annak idején az, hogy Mézga Aladár, hát ugye Mézga Gézával kevesen akartak azonosulni, de mondjuk Mézga Aladár, hát egy vagány gyerek volt, tehát az rákerülhetett a pólóra, meg, tehát az egy ikon. Tehát ugye itt jön elő az, hogy olyanok lehetnek hősök, amihez valami nagy, tehát a nagyság fogalma társul. Tehát ezt azért soha ne felejtsük el, nem lehet, hogy Amerika kapitány, pókember, ezek a mesében nagy dolgokat csinálnak, mint ahogy a legkisebbi királyfi is nagy dolgokat csinál, amikor lenyakazza a hétfejű sárkány.
Erről van szó, tehát a népmesé.
Pont erre akartam. Kell. A népmese az egyszerűen zsigeri történeteket hoz elő az emberből, a legősibb ösztönökre hat. Ezek nélkül nem képzelhető el, nem hogy magyar, de szerintem az egyes európai kultúrák is nehezen.
Itt a vége. Zsigeri hősöket kell találni, és nem a zsűri a fontos. Köszönöm, hogy eljöttetek.
Köszönjük szépen.
Önök az Ez itt a kérdés, látták műsorunkat, újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on, és meghallgathatják a Spotify-on. Legközelebb is lesz majd Ez itt a kérdés, tartsanak velünk akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. Thank you.